Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, Önök a Halas Rádió Babusgató magazint hallják. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. Mai témánk a gyermekgyász, amelynek azt a címet adtam, hogy Fekete napjaim, és ebben beszélgető partnerem Feketéné Zsigó Marietta, pedagógiai szakpszichológus. Szeretettel köszöntelek stúdiónkban.
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Egy kicsit nehéz lesz a téma, bizonyára te is a munkád során találkozol olyan gyermekekkel, akik mélyen benne vannak a saját veszteségükbe vagy gyászukba. Hogyan tudnád egy-két mondatban összefoglalni, hogy mi a gyász?
Gyászt és veszteségélményt a hétköznapi elképzeléssel ellentétben nagyon sok helyzetben élnek meg a gyerekek, mint ahogyan a felnőttek is. Nem kell ehhez szó szerint elveszíteni egy hozzátartozót. Nagyon sokszor például egy válás következtében a korábbi családot, azt a családot, ahogyan a gyerek mondjuk megismerte, annak az elvesztését is tekintetjük valamilyen szinten ugye veszteségnek. És azt is valahol el kell gyászolni, valahol azon is túl kell lenni. Az is egy olyan veszteség, amivel foglalkozni kell, ahol a helyzet kapcsolódó érzéseket fel kell dolgozni, ki kell fejezni őket. Úgyhogy nem kell feltétlenül családtag elvesztésére gondolni, vagy valamilyen hozzátartozó elvesztésére gondolni. Hála Istennek, amióta dolgozom, ez most már a 8. éve, hogy dolgozom pszichológusként, viszonylag kevés olyan gyerekkel volt tapasztalatom, akik szó szerint gyászfeldolgozás és a valamilyen úgynevezett patológiás gyászreakció, tehát a gyász folyamatában valamiféle már a normálistól és az egészségestől eltérő folyamat miatt kerestek meg, és ami miatt segítséget igényeltek, de attól függetlenül természetesen előfordulnak ilyenek. Ami nagyon fontos szokott lenni, kivétel nélkül minden gyász folyamatban, így a gyerekeknél is, hogy hagyni kell, hogy ez kifejezésre jusson. Hagyni kell azt, hogy ennek meglegyen a lehetősége arra, hogy ezt feldolgozza az illető.
Ugye van egy klasszikus gyász folyamat, amit a szakkönyvek le is írnak, például Verenakasznak a Kötés és oldás című könyvében ez nagyon jól nyomon követhető. Elmondod nekünk, hogy hogyan is van ez a gyász folyamat, hogy mik a lépései, honnan indul, mi a kifutása?
Én általában az Elizabeth Kübler-Ross féle megközelítést szoktam használni, az egy ugye 5 lépésből álló gyászreakció.
És akkor mi ez az 5 lépés?
Az első lépés az általában a tagadás reakciója, amikor ugye az emberek ez a nem is akarom elhinni, hogy mi történt állapotba kerülnek, amikor azt érzi, hogy egyszerűen nem igaz, hogy ez velem történik, ilyen velem nem történhet, és pont őt, és pont most, és pont így, ez nem lehetséges. Ez ugye a tagadás reakciója. A következő, amikor már ugyanezen túl vagyunk, hogy hát bizony sajnos az elképzelések és az elvárások ellenére sajnos megtörtént a tragédia, és elkezd érzelmeket kiváltani, akkor jön ugye a harag reakciója.
Általában kire haragszik ilyenkor?
Ó, mindenkire. Embere válogatja egyébként. Sors, végzet, Isten, más emberek, a legkülönbözőbbekre.
Vagy saját magára.
Vagy akár saját magára is. Főleg gyerekekre jellemző egyébként valóban úgy, hogy jó is, hogy szóba került, hogy saját magukban keresik a hibát, hogy esetleg ők tettek valami rosszat, és emiatt bűntudat alakul ki bennük, hogy mi van, hogyha ő tett valami olyat, amivel ő előidézte a szeretett személy halálát esetleg. Értelemszerűen semmi ilyenről nincs szó, de attól függetlenül a gyerekeknek még nincs olyan szintű tudásuk az eseményekről és az események közötti összefüggésekről, még csak tanulják azt, hogy milyen szinten vannak hatással az életükre és az életükben bekövetkező eseményekre, és hát értelemszerűen így, mint egy lehetőség, ez is fölmerül, ez a mi van, én tettem valamit, és akkor bizony előfordul, hogy saját magára haragszik.
Ez tényleg jellemző a gyerekekre, akár egy veszekedés során is, hogy igen, most miattam veszekednek, most én vagyok a hibás, vagy ugye a válás említetted az elején, ott is mindig, hogy na miattam váltak el, tehát hogy ugye akkor ez a te tapasztalatod is ebben,
igen.
Elsősorban magukat hibáztatják.
Igen, mert ugye arra próbáljuk a gyerekeket megtanítani, hogy lássák az összefüggést a viselkedésük és az életük eseményei között, hogy lássák azt, hogy hatással vannak az életükre, és hogy a tetteiknek bizony következménye van. És ez alapvetően egy nagyon jó dolog, hogy ugye erre tanítjuk őket, és hogy a következményeket, és hogy vállalni kell a felelősséget azért, amit tettem, hogy alapvetően ebbe az irányba próbáljuk terelni őket, és erre próbáljuk őket megtanítani, és erre neveljük őket, viszont attól függetlenül ennek van egy ilyen árnyoldala is, hogy viszont amikor olyan eseményekkel találkozik, amikre lehet, hogy nem tudott hatással lenni, egyáltalán nem, olyankor is elképzelhető, hogy ő elkezd azon morfondírozni, hogy és mi van, ha mégis. És akkor ilyenkor nagyon fontos az a közvetlen családtagok és hozzátartozók részéről, hogy a gyász folyamatát segítsék a gyereknél azzal, hogy megerősítsék abban, hogy ez nem az ő hibája, és hogy ő nem tehet arról, ami történt, és hogy ne vádolja saját magát a kialakult helyzettel kapcsolatban.
Én is ugye elsőrenden akkor érdemes például segítséget kérni, akár, akár pszichológustól igen. is, amikor már önmaga ellen fordítja, tehát akár öngyilkossági gondolatai vannak, krónikus vagy patológiás tüneteket veszünk rajta észre, amiben mi már nem tudunk nekik segíteni.
Igen. Azt szokták mondani, hogy általában akkor érdemes szakember segítségét megkeresni gyászreakció során, hogyha vagy megakad maga a gyász folyamat, tehát itt ez az öt lépés közül valahol azt lehet látni, hogy mert ezeknek a folyamatoknak, mindenféle lelki folyamatnak van egyfajta dinamikája. Van egy ritmusa, ahogyan ezek haladnak tovább, és hogyha azt látjuk, hogy ez a ritmus valami miatt megakad, és hogy valamelyik szakaszban elkezd úgymond benne ragadni az illető, legyen akár felnőtt, akár gyerek, akkor általában érdemes szakember segítségét venni. Ugye először a családtagok, ha észreveszik, hogy megakad valami, és nem igazán jól működik, akkor valószínűleg ők próbálnak egy úgymond nem professzionális, de mégis segítő módjára fellépni, és segíteni az elakadást, és valahogy túllendíteni az illetőt, és akkor ha ez nem sikerül, akkor érdemes szakembert, akár pszichológust is megkeresni. A másik, amik érdemes szakember segítségét kérni, ha elhúzódik a gyászreakció. Hogyha megvan ugyanez a ritmusa, megvan ez a dinamikája, de nagyon lassú és nagyon sokáig tart. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy-másfél év, ameddig egy közvetlen hozzátartozó halála szempontjából a gyász időszaka normális lefolyásúnak tekinthető. Ezen túl, hogyha ennyi idő alatt ezt nem sikerült feldolgozni, nem sikerült kellőképpen túllépni rajta, akár gyerek, akár felnőtt, akkor az azt jelenti, hogy érdemes foglalkozni vele, és valamiféle extra segítséget kérni a dologhoz.
Most a gyász folyamatnak a második pontjánál járunk, a haragnál, erről beszélgettünk, és nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Feketéni Zsigó Mariettával a gyermekek gyászáról.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Babusgató magazinunkat, melyben a gyermekek gyászáról, veszteségfeldolgozásáról beszélgettünk Fekete napjaim címmel, Feketéni Zsigó Mariettával. Ugye beszélgettünk arról, hogy a gyásznak van egy folyamata, van egy dinamikája, egy öt pontból álló Elizabeth Kübler-Ross féle gyász folyamat, és ebben mint az első és a második pontról beszéltünk, a tagadásról és a haragról. Velünk van a stúdióban különben kisgyermekem, 7 hónapos János, úgyhogy lehet, hogy néha ő is bele fog szólni majd a műsorban, ezt azért tekintsék egy nagyon spontán és kedves dolognak.
Jó,
hát a harmadik ponttal tudjuk folytatni. Mi lenne a harmadik pontja a gyász folyamatnak?
A gyász folyamat harmadik pontja, ez az alkudozás. Amikor túl vagyunk ezen a fokozott erőteljes érzelmi reakción, ugye a harag részén, ugye a harag szakaszában az érzelmeknek nagyon nagy szerepe van, és hogyha az érzelmek kellőképpen, hát én ezt nem túl szakszerűen, de ezt úgy szoktam hívni, hogy elöntik az ember agyát, akkor értelemszerűen az értelem, az ész, a racionitás elég erőteljesen háttérbe szorul. Ezzel ellentétben az alkudozás szakaszában úgymond elkezd az ész és a racionalitás, a gondolkodás maga visszatérni a folyamatba, és ekkor indul be ez a dolog, hogy az emberek elkezdenek alkudozni sorssal, Istennel, emberrel, saját magukkal, hogy valamit felajánl. Ő nagyon szívesen adta volna esetleg a saját életét a másikért, vagy mit tehetnék én azért, hogy mégis visszakapjam? Hogyan lehetne ezt esetleg végigcsinálni? Ez a megközelítése egyébként a gyásznak, nem csak a gyász öt lépése, hanem a haldoklásra és a halálra való felkészülésnek is az öt lépése, mert hogy igazság szerint az egy nagyon hasonló folyamat, annyi a különbség, hogy ugye ott az illetőben zajlik le a folyamat, és még a halálát megelőzőleg. Ebben a megközelítésben ugye ez ilyenkor úgy néz ki, hogy amikor az ember szembesül a saját halálával, annak közelettével, akkor elkezd az Istennel, vagy mondom sorssal, végzettel, ki minek hívja, elkezd alkudozni, hogy és mit tehetne ő azért, és hogy ő mi mindent ajánlana fel azért, hogy mégse kelljen most meghalnia. Ugye a gyász folyamatban pedig az ember, hogy de én annyi mindent megtettem volna azért, akár a saját életemet is adtam volna érte. És ugye a gyerekekről volt szó, hogy ők ezt hogyan élik meg. Ugye szó esett arról, hogy nagyon sokszor éreznek bűntudatot amiatt, hogy esetleg mi van, ha ők rontottak el valamit. Ilyenkor az alkudozás ez náluk úgy szokott kinézni, hogy de én megígérem, hogy jó leszek, akkor visszajön. És én megígérem, hogy mindig szólni fogok, és soha nem fogok bepisilni, mert tudom, hogy ő azt nem szereti, és akkor visszajön, akkor vissza lehet csinálni.
Ugye, ilyenkor visszaemlékeznek a szülők szavaira, amiket mondtak esetleg, amivel vádolták, vagy amit kérnek tőle folyamatosan, és akkor igen. Ezeket próbálják korrigálni, vagy rendes jó fiúk lenni.
pontosan próbálnak mindenfélét megígérni, hogy akkor hogyan is lehetne, vagy ők mi mindent tudnának azért tenni, hogy ezt vissza lehessen csinálni. Főleg kicsi gyerekeknél azt szokták mondani, hogy nagyjából 5-6 éves korig a halálnak ezt a fajta megfordíthatatlanságát ők nem igazán értik. Ők nem igazán értik logikailag és gondolkodásilag, még nem tudják azt igazán feldolgozni, hogy ez egy olyan dolog, amit sajnálatos módon nem lehet visszacsinálni. Ez nem egy olyan, hogy jóvá lehet tenni, mert bepróbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy nincs semmi sem veszve, és hogy mindent jóvá lehet tenni, sajnos ez mégsem az a kategória, ezt mégsem lehet visszacsinálni.
Vagy legalábbis nem rajtuk múlik, tehát hogyha mondjuk csak egy válásra gondolok, vagy majd beszélgetünk arról, hogy még milyen esetek lehetségesek, vagy például akár az is, amikor véget ér a szoptatás, és akkor a gyermeknek el kell búcsúzni az anyameltől, ők nem kaphatják vissza, vagy valamennyire visszafordítható lenne elvileg, de mégsem rajtuk múlik.
Igen, mégsem rajtuk múlik, de ők mindenfélét megígérnek, hogy ugye mégis, ha esetleg most már mindig szót fogadok, akkor apa mégse fog elköltözni. Igen, hasonlók. Próbálnak, és akkor valóban ez az alkudozás szakasz, amikor a gyerek mindenfélét megígér. És folyamatosan agyal rajta, és ilyenkor derül az ki igazság szerint, hogy abból a sok mindenből, amiről a szülő azt gondolja, hogy falra hány borsó, mert hogy a gyerek meg se hallja, amikor már századjára mondja el, hogy tedd el a játékaidat, akkor kiderül, hogy valójában dehogy nem hallja azokat a gyerek, mert hogy ilyenkor viszont vissza-vissza köszönnek, hogy mégiscsak tudta
és hallotta. Gondolom, ilyenkor a szülő örül neki, hogy na, végre megteszi, meg jaj, de rendes fiú. Viszont lehet akár ez is nagyon krónikus tünet, vagy lehet ez is olyan, hogy mondjuk évekig annyira jó fiú, tehát mondjuk kimarad nála egy kamaszkor, vagy kimarad a lázadás, vagy kimarad sok minden.
Pontosan.
Lehet ez is probléma.
Igen. Akár. És hát ugye az is probléma gyerekként, hogy ha ezt a gyász folyamatot nem sikerül annak rendje és módja szerint gyerekként, amikor ott van az ideje és a helye elintézni, akkor ez a személyiségében is változásokat hagyhat, mint ahogyan te is mondtad, hogy például, hogy ennek köszönhetően a kamaszkornak az a fajta viharzása és az a fajta lázadása és határok feszegetése lehet, hogy kimarad. Viszont azt nem szokták az emberek figyelembe venni, mert ugye ez egy nagyon kellemetlen időszak a kamasz és a család számára is, hogy viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy megtalálja arra a kérdésre választ, hogy hol vagyok én a világban, ki vagyok én. És hogyha egy ilyen feldolgozatlan gyászélmény miatt ő ezt nem járja végig, akkor valószínűleg nem megfelelően fog ez a korszak lezáródni, és elképzelhető, hogy egy életen át fogja hurcolni ennek az emlékeit és a negatív hatását, meg a negatív érzéseket, amik ehhez kapcsolódnak.
Akkor ők a klasszikusan nagyon jó fiúk az életben, vagy?
Lehet patológiás gyászreakció eredményeként valaki klasszikusan jó fiú felnőttként, de nem azt jelenti, hogy aki klasszikusan jó fiú felnőttként, annak tutira volt patológiás gyászreakciója.
Igen, tehát ez a rovar és bogár eset.
Pontosan.
Köszönjük szépen, nem sokára folytatjuk a beszélgetésünket a gyász folyamat negyedik lépésével.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Babusgató magazinunkat, melyben a gyermekek gyászáról Fekete napjaim címmel beszélgetünk. A negyedik lépésnél jártunk. Ugye az első három, amikor az ember tagadja, elutasítja, a második lépés a harag, a harmadik, amikor értelemre törekszik, hogy megpróbálja visszakapni a gyermek az elvesztett szerettét, vagy elveszett dolgot, vagy elveszett élethelyzetet, és mi a negyedik lépés?
A negyedik lépés a depresszió időszaka. Nem a szó szerint vett betegség szintű depresszió, de nagyjából ahhoz lehetne hasonlítani, amikor már csúnyán hangzik, úgymond összeáll a kép a gyerek számára, hogy ez bizony egy visszafordíthatatlan és egy végleges dolog, és ekkor az értelem már olyan szinten lép az érzelmek elé, hogy kénytelen belátni és kénytelen felfogni azt, úgymond, hogy...
Tehát, hogy minden jel arra mutat, hogy itt bizony elvesztettem.
Igen, és hogy ezt bizony nem lehet visszacsinálni, ez bizony ennyi volt. És hát ez értelemszerűen fokozott szorongással tölti el a gyereket. A sok sírás és a lehangoltság ebben az időszakban szinte természetes, és azt lehet mondani, hogy kell is. Mert ugye enélkül, hogy elsíratnánk, akármit is veszítettünk el, vagy akárkit is veszítettünk el, anélkül, hogy elsíratnánk, nem lehet rajta túl lenni.
Ugye konkrétan a fiúgyerekeknél probléma ez, ha jól tudom, ugye, hogy légy erős, ne sírjál, ne pityeregj, jaj, de gyenge, vagy ugye szoktunk ilyeneket mondani, hogy a fiúkat kicsit másként neveljük.
Egyébként
is tapasztaltad.
Egyébként is a társadalom meg a kultúra abba az irányba nyomja az embert, hogy a sírás az egy rossz dolog. És mit mondanak az emberek, amikor valakit sírni látnak, akárkiről is legyen szó, ugyan ne sírj, már nem történt semmi, minden rendben lesz. És akkor én mindig el szoktam mondani a velem kapcsolatba kerülő embereknek, amikor ez így szóba kerül, hogy nem, ilyenkor nem ezt kell mondani, ilyenkor azt kell mondani, hogy sírj nyugodtan. Mert hogy nagyon kevesen tudják, de hogy a könnyek által szó szerint olyan, mintha az ember fizikailag megszabadulna a fájdalomtól. Hogy bizony az ott kiül az arcára, ő azt letörni egy zsebkendővel és kidobja a kukába. És hogy a fájdalom, az a sok rossz érzés, az a nagy szomorúság és szorongás, ami az egésszel kapcsolatban eltölti, az fizikai testet ölt a könnyek formájában, amit mondom, a zsebkendővel szépen letörlünk, és utána megszabadulunk tőle, mert kidobjuk a kukába.
Sőt, valahol olvastam, hogy a könnyek összetétele is más, amikor örömünkbe vagy bánatunkba sírunk.
Valóban, igen. És hogy ez egy olyan csodálatos dolog maga a sírás, és olyan szinten képes az embert megnyugtatni, és olyan szinten képes látszólag valódi feldolgozás nélkül mégis érzelmeket és élethelyzeteket feldolgozni az ember a sírásnak köszönhetően, hogy nem is értem, hogy ez hogy terjedhetett el, hogy ne síri, hogy valakit így próbálunk vigasztalni, hogy ne sírjon. Nem, ilyenkor azt kell neki mondani, hogy igenis sírjon nyugodtan. Volt olyan szülő, aki mondjuk más problémával küzdő gyerek kapcsán keresett meg, és ő mondta nekem, hogy neki kelt borzasztóan diszonáns érzést, hogy azt látja, hogy a gyereke torka szakadtából sír és teljes kétségbeesve és hogy kibőgi magát, és van, hogy egy-egy ilyen bőgő, síros időszak akár negyed óra, 20 perc, fél óráig is eltart.
Hát szinte hisztibe megy át.
Hát ne, ha nem is hiszti, de hogy egy annyira intenzív dolog, és hogy a szülő mesélte, hogy ő egyszerűen csak állt, és azt se tudta, hogy most mit csináljon. Mert hogy azt látta, hogy olyan szinten, vagy mondjuk egy kiskamasz gyerekről volt szó, hogy olyan szinten van a gyerek szétcsúszva, hogy egyszerűen nem tudta, hogy most egyáltalán mit mondjon, vagy mit csináljon, vagy csináljon-e egyáltalán valamit. És azt mondja, hogy na most jött az igazán érdekes fordulat a dologba, azt látta, hogy miután a sírás abba maradt, a gyerek teljesen jól volt, mintha megkönnyebbült volna, és minden frankó volt, meg minden jól működött.
És erre van valami praktika, vagy határa, meddig ő sírhat? Mert én többször hallottam, hogy a nagyobbik fiam belelovalta magát valamibe, például egy macska eltüntetett egy madarat, amit megfogtunk, hogy meggyógyítsuk, és akkor ugye fél óráig ment az üvöltés, és édesanyám megszólt, hogy hát menj már oda, meg mondj neki valamit, meg vigasztod, meg én megmondtam, hogy hadd sírjon, tehát hogy ez meddig normális.
A vigasztalásnak, ahogy mondtam, attól függetlenül van helye és szükséges, csak nem így, hogy ne sírj. Én például, amikor az én gyerekemnek bármilyen szívfájdalma van, akkor nem azt mondom neki, hogy ne sírj, hanem felajánlom, hogy mondom, ide akarsz jönni, segítsek. És akkor innentől kezdve viszont gyereke válogatja, hogy neki arra van esetleg szüksége, hogy ő egyedül, akár elbújva idézőjelben kisírhassa magát, vagy pont, hogy arra van szüksége, hogy és akkor oda szaladjon a szülőhöz, a nyakába borulhasson, és ott sírhassa ki magát.
Legyen vele valaki, igen, hogy legyen elvonul. Tehát ez mindig az ő igényeitől függ.
Igen, és hogy erre szoktam én azt mondani, hogy a szülőként borzasztóan nyitott szemmel kell járni, és látni kell azt, hogy a gyerek mire vevő, mi az ő valódi igénye, hogy neki most mi fog segíteni. Mert hogyha olyan típusú a gyerek, aki szereti inkább úgymond egyedül kísérni magát, akkor ha a szülő elkezdi tukmálni bármilyen nemű segítségét, csak rontani fog valóban a dolgon.
És a figyelem elterelés, tehát hogy na gyere a boltba, veszek egy csokit, hogy ne sírje.
Hát az sem túl praktikus, mert hogy akkor megint ugyanott vagyunk, hogy nem hagyjuk, hogy kísérje magát, nem hagyjuk, hogy kiélje azokat az érzéseket, amik az eset kapcsán keletkeztek benne, és akkor megint feldolgozatlan marad a dolog. Valódi lezárás nélkül történik meg a dolog.
Vagy megtanulja, hogy mindig kap egy pótszert.
Igen, ami viszont valahol mégsem ugyanaz, és valahol mégsem fogja azt az érzést kiváltani, és mégsem kapom vissza azt, amit szerettem volna, ami ugye elveszett, amit én elvesztettem, amit esetleg gyászolok.
Igen, és a depresszió, ez volt a negyedik lépés, és mi az ötödik lépés?
És az utolsó lépés az, amikor valódi elfogadás történik, amikor valóban sikerül feldolgozni, és valóban értelemmel, érzelemmel együtt sikerül ezen az egészen túl lenni, amikor megtörténik a valódi elfogadása. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve az illető ne hiányozhatna, vagy ne tölthetné el akár a gyereket, akár a felnőttet szomorúsággal az, hogy az elvesztett dologra, vagy az elvesztett személyre gondol, de innentől kezdve ez nem hatja át olyan szinten a mindennapjait, és megtörténik valóban a feldolgozás, az elfogadás és a továbblépés, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a személyiség hosszú távon ne sérüljön.
Következő blokkunkban akkor erről is beszélgetünk, hogy mi a pozitív haszna akár egy gyász folyamatnak. Maradjanak velünk, nem sokára folytatjuk adásunkat.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Babusgató magazinunkat, a gyermekgyászról Feketén és Zsigó Mariettával beszélgetünk, és ugye az öt lépést átvettük, ami a gyermekgyászban is ugyanaz, mint mondjuk egy felnőtt gyászban, az elutasítás, a harag, az értelemkeresés,
a depresszió,
és akkor végül pedig az elfogadás. Ugye mi mindig így gondolunk a veszteségeinkre, bármilyen gyászunkra, hogy na elvesztettük, na nincs, tehát egy ilyen negatív felhanggal. De mégis az elfogadás részében van valami pozitív is, hogy tényleg van-e a veszteségeinknek egy pozitív haszna.
Óriási közhely attól függetlenül borzasztóan igaz, amiben az ember nem hal bele, attól erősebb lesz. Az összes olyan probléma, kihívás, amivel az ember az élete során találkozik, amit önmagából, saját erejéből, vagy akár segítséggel, de meg tud oldani, és túl tud rajta lenni, attól mintől több lesz, és erősebb lesz, és valóban egy újult emberként fogja tudni élni az életét. Az, aki megmaradt, az igenis éljen. Mert hogy másik közhely, hogy ugye egészen addig él az elgyászolt illető is, amíg a lelkünkben él, amíg az emlékeinkben él, amíg mi sokat gondolunk rá, addig ő valójában nem tűnik el és nem múlik el, amíg szóba kerül, amíg foglalkozunk a vele kapcsolatos emlékekkel, és lehetőség szerint ugye pozitív emlékekkel.
Nagyon sokszor próbáljuk megvédeni a gyermekeket, akár a haláltól, a halál élményétől, vagy a halál tényétől.
Hát ez nem igazán szerencsés, de valóban van egy ilyen tendencia. Nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik vissza, de például a régebbi korokban, és annyira nem is kell visszamenni, egy 50-60 évvel ezelőtt is, főleg faluhelyen, nem volt az ennyire megoldott, mint manapság, hogy az idős emberek többsége azért a kórházban hal meg, hanem az esetek többségében bizony otthon gondozták az időseket, otthon kísérték úgymond utolsó útjukra, és vezették őket a haldoklás időszakában, és miután a háztartások is kicsit máshogyan voltak berendezkedve, értelemszerűen ebből a gyereket egyszerűen nem tudták kizárni. Azt gondolom, nem is akarták.
Sokszor akár a saját testvérük is meghalt, mert ugye nagyon sokan születtek, de nagyon sokan meg is haltak különböző gyermekbetegségekben, mert nem volt megfelelő orvosi ellátás.
Gyerekként olyan szintjét tapasztalták meg, és olyan úgymond vetületét az életnek és az elmúlásnak, ami a későbbiekben viszont nagy segítség volt, amikor nekik kellett esetleg már a saját gyereküknek segíteni abban. Illetve egyáltalán meg kell tanulni ezeket is, mint az életünk során a legtöbb dolgot, amit a személyiségünkbe beépítünk, azok a tapasztalat és tanulás útján sajátítjuk el, és hogy ezeket is bizony meg kell tanulni, és ez csak úgy megy, hogyha az ember találkozik vele. Éppen azért én nem szoktam szerencsésnek tartani, amikor a gyereket egy közvetlen hozzátartozó temetésére nem viszik el.
Na most ezt
nem
hány éves kortól érdemes elvinni?
Hát erre nincs igazság szerint aranyszabály. Én azt gondolom, hogy erre is az vonatkozik, hogy a szülőnek kell látni azt, hogy ez most a gyereknek jót tesz, vagy nem tesz jót. Nagyobb gyerekeknél, mondjuk kiskamaszoknál, 8-10 éveseknél akár, már meg lehet kérdezni. Mert hogy bár azt gondolják sokszor a szülők, hogy mondjuk egy nagyszülő elvesztésénél, hogy a gyereknek ugyanezt így külön nem mondták, hogy meghalt a nagyszülő, de hogy azt gondolják, hogy akkor a gyerek nem is tudja, hogy mi történt. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon jó szeme van, és ők bizony ezt észre fogják venni, és ők látják azonnal, hogy bizony itt történt valami, és sokkal nagyobb problémát jelent az, hogy megrendül esetleg a szülőben a bizalmuk azáltal, hogy a szülő nem vállalja azt fel, hogy ő elmondja a gyereknek, hogy mi történt, és hogy ez most mivel jár együtt.
És titokként kezelik, ami nyomasztja őt.
Pontosan, a szülőt is nyomasztja a titok, meg egyáltalán maga a gyász, mert hogy azért őt is ugye csak megrendíti, őt is közvetlenül éri, és ahelyett, hogy mondjuk közös erővel egymást támogatva tudnának ezen túl lenni, azt gondolja, hogy a gyermek védelme érdekében kihagyja ebből az egészből.
Nekem most nagyon fontos volt ez a szó, ez a közös erővel, vagy közös akarattal, mert hogy én saját magamon is ezt látom, hogy pont azt nehéz elmondani, vagy azt nehéz közvetíteni a gyermek felé, ami nekem is problémát jelent.
Hát ez valóban nem egy egyszerű, attól függetlenül meg kell próbálni. Egyáltalán azt fölvállalni, akár egy kicsi gyerek előtt, hogy a szülő is nem tévedhetetlen, hogy nem egy idézőjelben szent ember, aki mindig mindent jól csinál, és vele mindig minden jól működik, és minden klassz, hogy bizony vele is előfordul az, hogy mondjuk hibákat vét. Hogy esetleg, ha megígért valamit a gyereknek, és elfelejtette, vagy önhibáján kívül nem tudta ezt betartani, akkor ne az legyen, hogy de hát nem is volt ilyenről szó, vagy mit tudom én is letagadja a dolgot, hanem akkor bizony fel kell lesz vállalni. És ugyanez a helyzet a gyásszal is, hogy fel kell vállalni azt is, hogy bizony a szülő is szomorú a történtek miatt, és elmondhatja a gyereknek, hogy ez most neki is nagyon rossz, és neki is nagyon nehéz. Nagyon sokat szokott az segíteni, amit pedig mégis nehezen vállalnak föl sokszor az emberek, beszéljenek az elhunytról, hogy a kellemes emlékeket és sztorikat idézzék föl, és meséljenek róla, és mi volt, és hogy volt, mert hogy az emlékek segítenek abban, hogy az ember az érzéseit feldolgozza, és egyre inkább úgymond szava is legyen rá akár, hogy ki mondja azt, hogy ő most hogyan érzi magát, hogy elveszítette ezt az embert.
Igen, vagy beszélhetnek más olyan történetekről az életükben, akár mondjuk egy válás, vagy iskolaváltás, vagy ugye a kismacskának az elvesztése, ami ugye nem csak konkrétan egy halálesetről szól, hanem egy másfajta veszteségről, és érdemes ezekre visszatérni. Az időnk lassan lejár a beszélgetésben, pedig még azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről lehetett volna beszélgetni így a gyásznak a kapcsán. Hol kaphatnak segítséget, amikor már azt látják, hogy igen, a gyermekünk, vagy unokánk, vagy szerettünk már
segítségre szorul,
akkor hol kaphatnak segítséget?
Vallásos, illetve istenfélő, vagy bármilyen felekezethez tartozó emberek esetében maga a vallás nagyon sokat tud segíteni, és nagyon sokaknak ez nagyon nagy megnyugvást tud jelenteni, hívő embereknek természetesen. Nem kell feltétlenül azonnal professzionális segítőket keresni, egyáltalán bármilyen ember, akiben az ember megbízik, nagyon sokat tud segíteni. Már csak azért sem feltétlenül kell azonnal segítséget kérni, nem biztos, hogy például a gyerek esetében szerencsés az, hogyha most egy vadidegen ember bármilyen segítő szándékkal is, de bevonunk ebbe a képbe, elképzelhető, hogy pont, hogy felborítja az egyébként lehet, hogy magától teljesen úgymond normális úton, módon működő gyász folyamatot. Ha mégis azt látjuk, hogy segítségre van szükség, akkor például pszichés segítséget lehet kapni. A legtöbb gyermekvédelmi és segítő családgondozó szociális intézményben vannak pszichológusok, a pedagógiai szakszolgálatnál a nevelési tanácsadás feladatán belül ott is foglalkoznak pszichológusok, illetve akár a felnőttel is tud sokat segíteni abban, hogy ők hogyan fogják tudni támogatni a gyász folyamatot, hogy az rendben lefusson, és minél inkább úgymond sérülések nélkül jöhessen ki belőle az ember.
Köszönöm szépen a beszélgetést a gyermekgyászról és a veszteségekről. Köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
Én is köszönöm a meghívást.
Megköszönöm önöknek is a figyelmét, kedves hallgatóink, Babusgató magazinunkat hallották a gyászról, a gyermekgyászról. Jövő héten új adással várjuk kedves hallgatóinkat, addig is hallgassanak bennünket élőben, vagy hangalbumunkban visszahallgathatják korábbi műsorainkat. Halász Noémit hallották a mikrofonnál.